Vendégem még mindig Ugron Zsolna, író, újságíró, kommunikációs szakember, és arról beszéltünk, hogy a turizmus, a kulturális turizmus, a storytelling, a történetmesélés, az ott van az életünkben, ott van körülöttünk, és rengeteg mindenre fel tudja hívni a figyelmünket, amivel többek leszünk, fogalmazzunk így. És meséltél történeteket arról, hogy a gyerekeiddel is hogyan néztél meg adott esetben egy kastélyt, de adós maradtál a válasszal, hogy kedvenc helyeid vannak-e Magyarországon, vagy hogy mit jelent neked Magyarország, a magyar táj?
Több kedvenc helyem van, és az a helyzet, hogy ezek a kedvenc helyek is mindig történetekhez kapcsolódnak. Nagyon szeretem például Tokaj-hegy alját, mert ott jó barátokkal töltöttem ott sok időt, vagy ilyen nagyon jó emlékeim fűződnek a erdőbényei Mámorbénye fesztiválhoz. Jó történetek. Szeretem az Őrséget, ott is elég sokat barangoltam, ott a gyerekeimmel voltam sokat is, de a legmeghatározóbb az a Balaton is, ahol tényleg nagyon sok időt töltöttem az északi parton. A Balatonról szerkesztettem egy kötetet is, Veszprém Balaton Európa Kulturális Főváros kapcsán, egy pocket zsebkönyvet, aminek az a címe, hogy Kisdettenger, és ebben klasszikus írók, költők írásait szedtem össze a Balatonról, a 18. század végétől egészen a közelmúltig. És ez egy nagyon szubjektív válogatás, viszont hihetetlen tanulság volt azt megnézni, hogy az évszázadok során a Balaton folyamatosan és állandóan egy nagyon erős identitásképzőhely. És aztán beszélgettem erről történészekkel, és az egybehangzó vélemény, valójában két olyan magyar táj van, ami milyen nagyon identitásképző a magyar kultúrában, az egyik Erdély, a másik a Balaton. És a Balatonnál, amikor szerkesztettem ezt az irodalmi kötetet, tényleg Berzsenyitől Hajnóci Péterig voltak benne írások, az derült ki, hogy mennyire átalakult a Balaton szerepe. Tehát az első időszakban csak arról szólnak az irodalmi alkotások, vagy a versek és novellák, meg regényrészletek, vagy regények, hogy milyen elképesztő a táj, és milyen csodálatos a természetről. És aztán megjelenik az ember, és akkor megjelenik az üdülőváros, annak van egyfajta hangulata, Füred, Balatonfüred, hogy így megjelenik, van egy ilyen, akkor már elválik a különböző kulturális felületek kapcsolódnak különböző kulturális terekhez, akkor már így diverzifikálódik kulturálisan a kultúrtáj, és aztán jön a 60-as, 70-es évek, ami az irodalomban egy nagy korszak, hiszen ott van Szigligeten az irodalmi központ, az írók háza, ami egy volt Eszterházi kastély, és az magyar irodalom nagyjai, Nemes Nagy Ágnes, Ottlik, Kertész Imre, mindenki gyakorlatilag, Fekete István, mindenki ott ír. És akkor ez nyilván beépül az irodalomba, hiszen ott nagyon nagy művek születnek, és ott zajlik a társadalmi élet. Tehát, hogy nagyon erősen megjelenik a magyar irodalomban, közvetve és közvetlenül is a Balaton. Tehát ez csodálatos tanulság volt, hogy alakul át egy táj, hogy alakul át egy táj kultúrtájá, és aztán ez a kultúrtáj hogyan alakul az idők során is. Aztán szerkesztettünk egy kortárs balatoni kötetet is, ami meg azt mutat, vagy azt térképezte fel, hogy még a ma élő írók között is mennyire sokszínűen van jelen a Balaton, meg hogy kinek mit jelent. Én az egyik kötet elejébe írtam egy előszót, ahol megpróbáltam leírni, hogy nekem mi a Balaton, ami egy elég szubjektív és személyes vallomás, de azt gondolom, hogy ez az én életemben egy adott pillanatban nekem ez volt a Balaton, és ez volt a legerősebb táj Magyarországon, ami hozzám a legközelebb állt.
Igen, hát sok mindenhez tudunk kapcsolódni, és hogyha azt nézzük, hogy beszéltünk arról, hogy a legfiatalabbakat is meg lehet érinteni, és a storytelling mindenkire hat, akkor ott vannak az arborétumok, a kalandparkok, a tematikus séták, és még nem beszéltünk ugye a népművészeti hagyományokról, tehát ezt mind-mind be lehet hozni, még akkor is, amikor, és most másodszor említem, amikor ott van a telefon, elsősorban a legfiatalabbak kezében, de talán mindannyiunk kezében, és nem biztos, hogy észrevesszük azt, ami mellett elmegyünk.
Igen, szerintem a telefon az legjobb esetben egy eszköz, tehát ugye tényleg találsz egy ilyen felületet, nem tudom, ahol mondjuk olyan tartalmakat gyűjtenek össze, amik hiteles és autentikus és valódi tartalmak, akkor szerintem a telefon az egy iránytű, amivel elmész oda.
Tehát attól függ, hogy mire használod.
Hogy mire használod, és hogyha tényleg találsz olyan helyet, ahol mondjuk élő hagyományok vannak, igazi hagyományok vannak, akkor amiket egyébként nem feltétlenül találsz meg, tehát mondjuk egy ilyen felület, mint a Hello Hungary, szerintem pont arra jó, mert nem biztos, hogy csak olyan eseményekre jó elmenni, vagy nem biztos, hogy csak amik ilyen nagyon nagyszabásúak és óriás plakátról üvöltenek rá mindenhol, a koncertek fesztivál, persze nyilván az is jó, de hogyha egy ilyen felület elvisz téged, mondjuk ilyen mini fesztiválokra, például a Szentgyörgyhegy hajnalig, a Szentgyörgyhegyen, ami egy ilyen pár ezer fős rendezvény, ahol nyitva vannak a pincék hajnalig is, és van egyébként élő kulturális tartalom a legtöbb helyen, de a Somlóhegyen is van hasonló fesztivál, számtalan ilyen van, vagy akár a tudom, különböző születi rendezvények, vagy felvonulások, vagy például pont a Bormáborbénye, ami egy ilyen kis fesztivál a Tokaj-hegy alján.
És még csak a Balatonról beszélünk.
Hát, ott van igen, az egész a, igen, egy kitek, de hogy, és akkor közben ott van tényleg az egész ország, ahol ilyen, vagy például az Őrségben olyan egészen elképesztő kulturális élményekre lehet véletlenül bukkanni, a, nem tudom, simán lehet az, hogy barangolsz az Őrségben, és véletlenül bemész a Szentgyörgyvölgyi templomban, és éppen, nem tudom, Kokas Katalin és Kelemen Barnabás koncerteznek ott egy eldugott kis templomban, ami egyébként az ország egyik legszebb temploma valahol, és ezeket tényleg nem találod meg úgy, hogyha ha nem nézel utána, és ebből a szempontból zseniális, hogy nem kell átrapoznod tonnányi koncertfüzetet, vagy bármilyen programfüzetet, hanem kinyitod a telefonodat, és tényleg meg tudod találni.
Viszont kell az igényesség, és kell a
nyitottság erre,
igen, amire viszont érdemes igen. akkor felhívni a figyelmet. És hogyha megengeded, akkor térjünk még vissza egy picit az íráshoz, mert hogy én úgy tudom, a gyerekkorod óta érdekel a férfi-női kapcsolat, és a legtöbb regényedben a női útkeresés az, ami vissza-vissza köszön, amit boncolgatsz, és nemrég jelent meg az első novellás köteted, a Nincs egy férfi címmel. Ennek a kötetnek az érdekessége, vagy a plusz érdekessége az, hogy te rajzoltad az illusztrációt hozzá. Ez miért volt fontos számodra?
Ez véletlenül alakult. Így az én életem az általában így alakul, és most már lassan be kellene látnom, hogy ez a nekem komfortos módszer, hogy hagyom magam sodorni az eseményekkel. Ez úgy történt, hogy ezeknek a novelláknak egy része, ami ebben a kötetben van, egy része az már megjelent itt-ott különböző magazinokban, de tudtam, hogy volt egy megállapodásom a kiadóval, és akkor nagyon intenzíven írtam egy nyáron keresztül novellákat, de közben utaztam, és valahol Észak-Olaszországban egy kastélyban voltam, ahol láttam 15. századi falfestéseket, és olyan viccesnek találtam ezeket, és annyira jókedvre derítettek, hogy elkezdtem rajzolni ilyen hasonló stílusban ilyen figurákat, a saját lényeimet. És ezt nagyjából egyszerre írtam a novellákat, és rajzoltam ezeket a lényeket. De úgy rajzoltam ezeket a lényeket, eleinte úgy, hogy leültem egy fa alá, vagy beültem egy szobába, és ilyen kikapcsolódásképpen, de aztán később úgy, hogy vacsoráztunk, beszélgettünk, boroztunk barátokkal, és én közben rajzoltam. És amikor bementem a kiadóhoz a kézirattal, akkor mondtam nekik, hogy volt egy rajz, amit nagyon szerettem, és megkérdeztem tőlük, hogy mit gondol, mit szólnak ahhoz, hogy ez lenne a borító, mert szerintem körülbelül ugyanabból a lélekállapotból születtek ezek az írások, meg a rajzok, és tetszett nekik, és mondtam, hogy egyébként még van egy csomó, és akkor mondták, hogy vigyem be, mondtam, jó, és akkor közösen arra a döntésre jutottunk, hogy bár ezek nem kapcsolódnak nagyon direkt módon, megjelennek ebben a kötetben, ezek tényleg ilyen lények, amiket én rajzoltam, és bár tőlem kicsit szokatlan, azért ezek között a novellák között vannak kicsit ilyen mágikus realizmus felé hajló írások, van köztük sci-fi, tehát azért tőlem tényleg sok mindenre számítottak szerintem az olvasók, de mondjuk science fictionre nem. De van benne. Mert hogy az ember regényt ír, főleg, hogyha ezek a regények, amiket én írok, ugye más történelmi korokban játszanak, és bár nem fontos a történelmi hűség, nekem nagy segítség, én szeretek úgy írni, hogy az ismert tényeket figyelembe veszem, és nem változtatom meg. Ahol több verzióban arra, hogy mi történhetett, ott kiválasztok egyet, és azt írom, de hogy azért úgy, én úgy írok regényben a narratíva kötet, hogy azért bármi nem, de a regénynek is van egy logikája, mi érteknek kell, hogy legyen muszájnak mentén haladnod. Tehát olyan, mintha egy épületnek meg lennének a sarokkövei, és akkor közé kell felhúznod a falat, ott azért játszhatsz egy kicsit, meg berakhatsz még kanyarokat, meg kiszögeléseket, meg mindenféle, de a sarokkövek ott vannak. És ezt a novellás kötetet írni, ez olyan volt, mint egy szabad esés, hogy így bármit csinálhattam, és így volt benne valami nagyon felszabadító, és ilyen üdítő, meg friss, úgyhogy én nagyon élveztem írni ezeket a történeteket, és a rajzokkal ugyanez volt, hogy magamnak rajzoltam, azt csináltam, amit akartam, nem szántam eredetileg megjelenésre őket, de most örülök, hogy megjelentek, mert így egy kicsit megint van kedvem, vagy folytatni ezt, vagy rajzolni, aztán majd ki tudja, mi eszemből.
Igen, mert hogy voltak az életedben olyan időszakok, amikor kevésbé írtál, és aztán utána újra visszatértél az íráshoz, és akár ugye akkor az illusztrációhoz. Egyébként mennyi idő alatt írsz meg egy könyvet? Azt említetted, hogy az első egy hónap alatt készült el? Tehát ez mindig egy ilyen gyors munka?
Én nem tudok máshogy írni, mert van bennem egy nagy görcs, egy ilyen mennyiséggörcs. Amikor újságíró voltam, akkor, és híradoztam sokáig, nekünk nagyon meg kellett tanulni pontosan és röviden és tömören fogalmazni. Én jogász vagyok eredetileg, tehát
hogy... Tehát ez mind a kettő azt segíti,
igen,
hogy koncentráltan,
ez a viszonylag koncentráltan
átadni az információt.
És azt gondolom, hogy ezt elég jól megtanultam, és emiatt nagyon nagy pánik van bennem az iránt, hogy nem mesélem el túl röviden, vagy túl tömören történeteket, és meg tudok-e írni egy akkora mennyiséget, ami egy regény. Ezért mindig úgy írok, hogy leülök, és én ilyen, tényleg egy ilyen egy pánikrohamban megírom azt az adott mennyiséget, ami, és eljutok az elejétől a végéig a történetnek, és aztán utána
te
azt háromszor... Nem, azt
vagy?
Utána háromszor átírom, tehát az első verziónak semmi köze nincs aztán ahhoz, ami a vége lesz, de nekem meg kell írnom azt a mennyiséget ahhoz, hogy megnyugodjak, és ezt tényleg elég gyorsan írom. Tehát az első két verziót, hogyha leülök egy regénynél, legalábbis utoljára nagyon régen írtam a regényt, tehát ez csak múlt időben tudom, ez úgy volt, hogy 3-4 hónap alatt azért én megírtam egy regényt. Mostanában a forgatókönyvet írok többet, azt talán még gyorsabb írni, mert hogyha már megvan a történet, akkor ott igazából csak párbeszédeket ír az ember, azért az jobban pörög. Nagyon sokat szerkeztek mostanában irodalmi műsorokat, amilyen sokat kell olvasnom, amit szeretek. Ez jó érzés. Szerkesztésben is van egy nagy öröm, vagy egy nagy kreativitás. Most például nemrég kellett összeállítanom egy műsort, egy Petőfiről szóló műsort, ami zenészek, zenekarok, pop, rock, soul, nem tudom, világzene,
a
legkülönbözőbb műfajokban megzenésítettek Petőfi verseket, és nekem köré kellett írnom egy narratívát. És akkor ehhez nagyon sok Petőfi, Szendrei, Júlia, Ady Endre szöveget használtam föl. Ez is izgalmas, vagy ezt is szeretem, most egy másik ilyen műsoron dolgozom. Tehát, hogy azért ennek is vannak ilyen jó vetületei, amit szeretek csinálni.
És egyébként elvonulsz, amikor írsz,
de
vagy amikor
vonulok,
dolgozol?
Hát hova? Hogy? Bárcsak. Azt hiszem, hogy regényt nem nagyon tudnék máshogy írni, csak úgy, hogy elvonulok. Tehát ezért is nem írok, mert annyira pörög az életem, hogy nem tudok elvonulni, nem tudok kilépni az életemből. Vagy egy érettségiző gyerekem.
Ez borzasztó nehéz.
Tehát, hogy nem tudok elmenni az életemből. Most egyébként nyáron valószínűleg már, most már akkorák a gyerekeim, hogy nyáron kicsit boldogabbak, hogyha nem velem töltenek időt, mint hogyha velem.
Mert hogy 15 és 18
évesek, de azért lehet, hogy azért nyáron írhatok. Múlt nyáron is írhattam volna, de helyette végigfesztiváloztam az egész nyarat, és ez csodálatos volt, tehát hogy nincs ez a regény vagy novellás kötet, amiért ezt adattam volna. De hát ezért előbb-utóbb csak összeszedem magam, és leülök írni.
Szigorú vagy önmagadhoz?
Amikor írok, akkor igen. A produktumot tekintve, nem tudom, a napi penzumot tekintve azt elképesztően, tehát hogy ott azért meg kell írni ezt a napi karakterszámot, amit kiszabok magamnak, és ezt tartom is, tehát ilyenkor tényleg ilyen kegyetlen vagyok magammal. A produktumot tekintve nem tudok szigorú lenni, azért nem, sem szigorú, sem nem szigorú, nem bírom utána elolvasni, de, vagy visszanézni, tehát hogy nem nézem magam vissza.
Nem is szoktad visszahallgatni magad?
Akkor. Amikor azt érzem, hogy valami nem sikerült, akkor tévéműsorban gyakrabban visszanézem magam, de csak azért, hogy így tisztázzam, hogy megtanuljak belőle, de nem, tehát hogy nem szeretem magam. Nekem ez kifejezetten kellemetlen, rossz kínszenvedés, visszaolvasni magam még inkább. Amikor olvasó találkozókon felolvasok, akkor is ez mindig ilyen nehéz, mert hogy folyamatosan javítanám magam.
Olvastam azt, hogy sokáig frusztrált téged az, hogy hol van a helyed a kortárs magyar irodalomban, és hogy ez foglalkoztat-e még, vagy megtaláltad a helyet?
Ó, nem, már nagyon régen nem foglalkoztat, sajnos, vagy nem tudom, szerencsére. Nem tudom.
Mert hogy azt hát, úgy fogalmazta régen, hogy nem igazán fogadott be először téged ez a
igen,
közeg.
De akkor még volt ilyen közeg, és a kiadó vezető mondta, hogy a magyar irodalom 3 konyhában dől el. És ez, én azt gondolom, hogy sokak fejében még mindig így van, csak ez közben szétesett. Tehát, hogy az, hogy mi a kortárs magyar irodalom, az olyan elképesztően esett szét, mert biztos vannak ilyen fórumok, akik egyébként magukról azt gondolják, hogy ők a kortárs magyar irodalom, de mi a kortárs magyar irodalom? Akiről jót ír, az az újság, amit egyébként nem tudom, 25-en olvasnak, vagy ez a kortárs magyar irodalom, amikor az utcán kanyarognak a kígyózó sorok egy ifjúsági regényért. Mi a kortárs magyar irodalom? Ez egy nagyon nehéz kérdés, hogy ebben kinek hol a helye, ez meg aztán végképp. Elképesztően sok eszköz van, azt érzem a kezemben, ami által kommunikálhatok, hogy én ezt valójában már csak egyformának érzem, az írást. A számomra legkedvesebb formának, de tényleg a történetmesélésnek nagyon sok módja van.
Egyébként van olyan az életedben, amit akár a saját károdon tanultál meg? Kicsit elszakadva mindentől.
Uha! De igen, belátások vannak bennem, amikor beláttam, hogy valamit rosszul csináltam, hogy tanultam-e belőle, az egy másik kérdés. Ezt csak remélem, hogy tanultam, de azért az sem jelenthető ki, hogy nem követem el újra és újra ugyanazokat a hibákat, sajnos.
Beszéljünk akkor az édesanyai szerepkörödről, hogy mit szeretnél megmutatni a lányoknak a világból, vagy hogy mi az, amire őket neveled, vagy milyen irányba terelgeted őket.
Nekem volt egy ilyen ötös listám, ami egy nagyon konkrét lista, ezt majd mindjárt elmondom. De azt hiszem, hogy a legfontosabb dolog, amit át akartam adni a gyerekeimnek, az az, hogy bárhova kerülnek, bármilyen környezetbe, bármilyen emberek közé, próbáljanak meg ne összezavarodni attól, és ne az határozza meg azt, hogy ők éppen kik, hogy milyen környezet, vagy milyen körülmények veszik őket körül, és azt, hogy az emberek mindenhol emberek, és sehol sem rosszabbak, vagy jobbak, különbek, vagy kevésbé értékesek, és hogy ezt értsék meg, és hogy mindeközben tudják azt is, hogy tehát, hogyha a saját értékeikkel tisztában vannak, szerintem, akkor fogják tudni tisztelni mások értékeit is. És hogyha valahol otthon vannak, önmagukban, vagy a világon egy helyen, vagy egy kultúrában, akkor fognak tudni tisztelettel és nagyvonalúan együtt élni más helyekkel, kultúrákkal, emberekkel. Ezt remélem, hogy valamennyire átadtam. Nagyon sokféle környezetben nőttek fel a gyerekeim, ez talán egy kicsit tudatos volt, hogy sokféle világban vannak otthon, azt gondolom, aminek én nagyon örülök. És akkor volt egy ilyen évek óta, egész kicsi koruk óta volt egy ilyen világvége tervem, hogy mi történik, hogyha kihúzzák a világot a konnektorból, és nincs áram, és hogy szerintem mi kell a túléléshez. Mindezeken túl, a belső értékeken túl, és az ötös listám az volt, hogy meg kell tanulniuk lovagolni. Nyelveket kell tanulniuk, nagyon sok nyelvet kell beszélniük.
Mondjuk abban értelmezhető szinten, van, ez sikerül. Az idősapjuk úgy tudom németül beszél hozzájuk, te magyarul, és ezen túl is
meg
tanulnak.
Még tanulnak egy csomó nyelvet, igen. Tehát ez igen, tehát lovagolni nyelveket, kell tudniuk kertészkedni, ezzel úgy szó-szó haladunk, de mondjuk már azért, tehát hogy legalább felismerik a növényeket, ültettek már, szüreteltek már, palántáztak már, tehát hogy ezért nem teljesen kezdők, haladunk, kell tudniuk kenyeret sütni, kiterjesztve főzni, ezzel csodálatosan állunk, és meg kell tanulniuk lőni. Ezzel nyilván sehogy se állunk, mert még nem nagykorúak, bár nem tudom, hogy mikor lehet egyáltalán, veszek 16 éves kor után már lehet egyébként. Nem néztem ennek soha utána. Ez még nincs. Az összes többivel jól állunk.
És akkor visszakérdezek, ezeket te mind tudod?
Nem, én sem tudok rendesen lőni, de most meg fogok tanulni, mert most éppen vadászvizsgára készülök, úgyhogy meg kell tanulnom rendesen lőni. A többi megy. Kertészkedés több-kevesebb sikerrel, tehát hogy úgy emlékszem, hogy gyerekkoromban tudtam, meg még volt még egy része az életemnek, amikor ezzel foglalkoztam. Most már leginkább csak gyomlálni tudok, és sajnos szobanövényeim nem maradnak életben, de majd a lányoktól megtanulom.
Tehát akkor egy rugalmasságra, egyfajta bármi történik is, te állj meg a saját lábadon.
Muszáj, mert szerintem ez a jövő.
Világra készíted őket?
Igen, mert azt hiszem, hogy ez a jövő, tehát hogy annyira kiszámíthatatlan, hogy mi fog történni, és milyen lesz a világ, és ez persze nyilván mindig így volt, de talán nem ilyen tempóban változott a világ. Tehát ez a gyorsaság, ami folyamatosan egyre inkább csak eszkalálódik. Én azt gondolom, hogy az egyetlen igazi képesség, az alkalmazkodás lesz, és az a tudás, vagy ez a képesség, hogy az ember magából elő tudja hívni a megfelelő megoldó kulcsokat, vagy képességeket, össze tudja kapcsolni a tudásokat, de én azt gondolom, hogy ebből a szempontból ők tényleg nagyon szerencsések, mert úgy nőnek föl, hogy gyakorlatilag a nagymamájukon kívül senki nem azt csinálja körülöttük, amit tanult. Nagymamájuknál viszonylag egyszerű, mint az én édesanyámnál, mert ő csellista, és a mai napig csellozik, de hogy egyébként senki nem azzal foglalkozik, amit
mert
tanult.
Mert te sem a bíróságban.
Én sem azzal foglalkozom,
és
én is mind, igen.
Dolgozol.
Szóval hogy csomó, azok az emberek, akik közel vannak hozzájuk az életükben, mind nagyon sok mindent csinálnak, nagyon sokféle dolgot csinálnak, tehát a minta ott van előttük, de én tényleg azt gondolom, hogy a nagyobbik lányom most ugye egyetemre készül, és pont azt mondtam neki, hogy gyakorlatilag nagyon kis jelentősége van annak szerintem, hogy mit tanul, mert hogy tanulni kell megtanulni, meg megérteni a világot, meg elemezni a világot kell megtanulni, és utána ezzel boldogulni.
De ez egyébként egy olyan rálátás a világra, hogy mindig a legrosszabbra kell készülni? Vagy egyszerűen nem. Csak elővigyázatosnak kell lenni?
Nem, szerintem nem a legrosszabbra kell, ezt teljesen pozitív értelemben is fel lehet fogni, tehát én nem gondolom például azt, hogy én belecsöppentem a kulturális turizmusba, az egy rossz dolog lenne az életemben, egyáltalán nem értettem hozzá, de összeszedtem a, nem tudom, az életben egyébként addig rám ragadt tudásokat és tapasztalatokat, és ezeket szerintem nagyon jól tudtam hasznosítani. Soha nem foglalkoztam olyan projektekkel, ahol például, nem tudom, közbeszerzési folyamatokkal kellett foglalkoznom, tartalomfejlesztéssel, tartalomcsökkentéssel, megoldottam, mert egy csomó tudást hoztam mindenhonnan, máshonnan, amiből össze tudtam rakni. Tehát én szerintem nem azért, hogy az ember a legrosszabbra készül, hanem mert kiszámíthatatlan, hogy milyen képességekre és milyen tudásra lesz szükség, és ezeket egyszerűen csak tudni kell előhívni. Tehát azt gondolom, hogy a világ az nem olyan ez, hogy ops, én nem tudok újságcikket írni, mert soha nem írtam még újságcikket. Megtanulod.
Meg kell próbálni.
Meg kell próbálni.
Említetted azt, hogy a legfontosabb az életedben, vagy hát végülis mindig oda lyukadtunk ki, a legfontosabb az életedben a storytelling, és akár kulturális turizmusról, akár az írásról, vagy a televíziózásról, vagy bármiről beszélünk, akkor ez ott van a te életedben. Mesélj arról, hogy van-e bakancslistád, vagy inkább improvizálsz, tehát hogy mi az, amit még el szeretnél érni, ami ott van már a fejedben.
A szakmai értelemben a legfontosabb a storytelling, ezt így pontosítanám. Bakancslistám nincs. Igazából azért nincs bakancslistám, mert valójában végtelen optimista vagyok. Tehát mindig az történik velem, de lehet, hogy csak úgy élem meg, és akkor jól keretezek át. Mindig úgy élem meg, hogy az élet sokkal jobb dolgokat hoz elém, mint amit mondjuk ki tudtam volna találni magamnak. Egészen csodálatos élményeket kapok folyamatosan ajándékba az élettől, mindig a véletlen, vagy lehet, hogy ez én járok arra, vagy én vagyok erre nyitott, nem tudom, de olyan hihetetlen dolgok történtek velem már eddig is, már most is azt érzem, hogy 15 életet éltem eddig, hogy nincs bakancslistám, mert...
De azért jó lenne még 15-öt megélni.
Jó, nagyon sokat, még 250-et is nagyon jó lenne megélni, bármennyit, de hogy tényleg a legkiszámíthatatlanabb dolgok történnek velem a legváratlanabb pillanatokban, elképesztő ajándékokat kapok, szóval nincs bakancslistám, hogy storytellingben mostanában kezd azért mocorogni bennem egy olyan ambíció, de még talán nem is ambíció, egy olyan vágy, hogy ezért ezt a nagyon sűrű, nagyon intenzív életet, amit élek, ennek különböző szeleteit azért elmeséljem. És nyilván a legegyszerűbb eszköz az az, hogyha leülök írni, mert ehhez semmi más nem kell. Nem kell stáb, nem kell csapat, nem kell producer, nem kell forrás, semmi nem kell, csak a laptopom. Úgyhogy valahogy ezt majd megpróbálom kicsit továbbadni, de nekem most tényleg nagyon-nagyon sűrű az életem. Úgyhogy most talán még egy kicsit élek, és aztán majd megírom.
Zsolna, köszönöm, hogy itt voltál ma.
Én köszönöm.
Ugron Zsolna író, újságíró, kommunikációs szakember volt ma a vendégem.